egész bonyolultság elméletnek ugye az volt a célja, hogy valahogy megpróbáltuk az algoritmusokat azt szerint osztályozni, hogy nagyon egyszerűen szólva könnyű őket megoldani, magyarul, hogyha van egy adott bemenetméret, akkor annak a bemenetméretnek nem túl nagy függvényében idő, nem túl, vagy ahhoz képest nem túl hosszú idő alatt meg lehet oldani a feladatot, meg lehet lefut az algoritmus, illetve ugye a másik eset, amikor olyan feladataink vannak, amikre legalábbis jelenlegi tudásunk szerint nem tudunk egyszerű algoritmust adni. És itt a könnyű vagy egyszerű, az most ugye azt fogja jelenteni, hogy a bemenet méretének polinómia, idő alatt lefutó algoritmus. Nyilván a bemenet méretétől függ minden, hiszen egy nagyobb gráfra ugyanaz az algoritmus is több ideig fog futni. És akkor ugye remélem, hogy szerepelt előadáson az az ábra, hogy voltak azok az algoritmusok, pontosan, jó, vissza. Voltak azok a problémák, amikre létezik olyan algoritmus, ami polinóm időben lefut. Tehát például, ha az a kérdés, hogy összefüggő-e egy gráf, ugye ez egy eldöntendő kérdés, igen vagy nem, tehát odaadok egy gráfot, egy adott G-gráf összefüggő-e vagy nem. Ez a probléma polinóm időben lefut. Mármint, hogy erre a problémára létezik polinóm időben lefutó algoritmus, úgyhogy ez a polinóm időben megoldható eldöntési problémáknak az osztályába a P-be tartozik. Jó, erre emlékeztek, P mint polinóm. Milyen egyéb problémaosztályokat tanultatok? Volt NP, az NP az minek a rövidítése? Ez a nem determinisztikusan polinóm, ez nem tudom, hogy így elhangzott-e. Az nagyon fontos, hogy nem azt jelenti, hogy nem polinóm, ugye akkor valahol itt lenne kívül. A P-hez képest hol helyezkedik el az NP? Körülötte, tehát valahogy az NP. Továbbra is, ezt már mondtam, de azért most akkor kihangsúlyoznám, eldöntési problémákat fogunk nézni, ami azt jelenti, hogy egy ehhez hasonló igen-nem kérdés. Itt van valami bemenet, felteszek rá egy kérdést, a válasz vagy igen, vagy nem. Van itt egy-két feladat, ahol majd látjuk, hogy tulajdonképpen nincs nagy különbség aközött, hogy tehát ha mondjuk az a kérdés, hogy van egy gráf, egy G-gráf, és ki tudom-e ezt színezni három színnel a csúcsait, mármint úgy kiszínezni, hogy két szomszédos csúcs különböző színű legyen. Ez egy nehéz probléma lesz. Viszont a nehézség az nem abban fog rejleni, hogy miután már megmondtam, hogy igen, ki tudom színezni, azután megtaláljam a tényleges kiszínezést, hanem egyáltalán az lesz nehéz, hogy eldöntsem, hogy ki tudom színezni, vagy nem tudom. Tehát van értelme az eldöntési problémákat vizsgálni, mert a legtöbb feladatnál a nehézség az már itt előjön. És milyen osztályokat tanultatok még? Volt olyan, hogy NP teljes, az ehhez képest hol helyezkedik el? NP-n belül P-hez képest. Az addig nagyon jó, hogy az NP-n belül van. De akkor lehet így a P-hez képest kívül, lehet úgy, hogy belemetsz, meg lehet úgy, hogy benne van. Melyik? Igen, tehát ugye eleve az egy nagy kérdés, amit még nem sikerült eldönteni, hogy ez a P osztály, ez ugyanaz-e, mint az NP. Na most... Mivel a tananyag itteni részének, hát igazándiból, hogyha erről a kettőről kiderül, hogy egyenlő, akkor legalábbis más struktúrában van értelme ezeknek a dolgoknak. Tehát ugyanazok a visszavezetések mennek természetesen, amiket majd látunk, de ebben a felépítésben igazából feltételezzük azt, hogy a kettő nem egyenlő, de erről ugye még soha senki nem látta be se azt, hogy egyenlőek, se azt, hogy nem egyenlőek. Ha valaki ezt házi feladatként meg tudja oldani, akkor először mindenképpen nekem mondja majd el a megoldást. Úgyhogy ha feltételezzük, hogy a kettő nem egyenlő, akkor abból már következik, hogy az NP teljes problémák azok itt vannak. Illetve volt még egy harmadik osztály is, ugye? Akit úgy hívtunk, hogy CoMP. Na most, visszatérve akkor mi a CoMP? Ezt mindjárt kitaláljuk. Az eldöntési problémák, azok... Tehát még egyszer úgy néz ki, hogy van valami input. És akkor a válasz vagy az, hogy igen, vagy az, hogy nem. Hogy lehetne saját szavainkkal, ennek segítségével mondjuk könnyen definiálni a P osztályt? Ugye önmagában a P az egy olyan osztály, ahol létezik algoritmus, ami gyorsan megválaszolja az eredeti kérdést. Tehát itt persze volt valami kérdés. Tehát a P-nél akár igen, akár nem a válasz, gyorsan meg tudjuk válaszolni, minden nemű segítség nélkül. Jó? Tehát csak a gráfot kapom meg, az a kérdés, hogy összefüggő-e, ezen kívül semmi egyéb információ nincsen, lefuttatok rajta egy bejárást, látom, hogy vagy összefüggő, vagy nem összefüggő. Kész. Hogyha egy olyan problémám van, ami MP-ben van, akkor arról csak annyit tudok, hogyha kapok valami segítséget, valami tanúsítványnak, vagy tanúnak hívtátok remélhetőleg, tehát hogyha kapok valami segítséget egy olyan bemenethez, amire egyébként a válasz igen, akkor ennek a tanúsítványnak a segítségével gyorsan ellenőrizhető, hogy tényleg igen a válasz. A CoMP-nél pedig fordítva van. Arra van tanúsítványom, hogy nem a válasz. Tudunk példát mondani MP-ben lévő nyelvre? Ennek alapján? Jó, mert hogyha nem, akkor nézzük meg az első feladatot. Ott lesz egy-két példa. Tehát úgy hangzik, hogy bizonyítsa be, hogy a felsorolt problémák közül az első, a második, a harmadik és az ötödik MP-beli, a negyedik pedig CoMP-beli. Mikről tudjuk belátni, hogy P-beliek? Jó, látszik, hogy elvileg mindegyik eldöntési probléma. Az első úgy hangzik, hogy van egy páros gráf és egy K pozitív egész. Van-e G-ben K-élből álló párosítás? Most így betűzni fogom. Tehát mindig érdemes úgy elkezdeni a feladatot, hogy felírjuk, hogy pontosan mi a bemenet és mi a kérdés. Tehát itt most a bemenet az egy G páros gráf, és egy K egész, vagy hát nyilván most itt lehet, hogy pozitív egész, mindegy. És a kérdés, hogy van-e G-ben K darab élből álló párosítás? Jó, és akkor az én kérdésem hozzátok pedig az, hogy ez MP-beli lesz, vagy nem lesz MP-beli. Illetve CoMP-beli lesz, vagy nem lesz CoMP-beli. Igen, és ez a lényeg. Nagyjából a mai óra ez így végig erről fog szólni, kis kiegészítésekkel később. Tehát az MP-beli E, ezt ha meg akarjuk válaszolni, nagyon egyszerű, megnézzük, hogy Tudunk-e az igen példányra, most hadd mondjam így, hogy az igen példányra tudunk-e valami tanúsítványt találni? Tehát ha a gráf olyan, hogy van benne K élő párosítás, akkor tudunk-e valami olyan egyszerű struktúrát találni, ami ezt bizonyítja? Mi bizonyítja azt, hogy van egy K élő párosítás? Még csak nem is az. Maga egy K élő párosítás. Tehát, hogyha itt van egy, azt képzeljétek el, itt van egy hatalmas gráf, és azt a kérdést kell megválaszoljátok, illetve hát igen, azt kell megválaszoljátok, hogy van-e K élő párosítás benne, és akkor ti valahonnan úgy érzitek, hogy igen. Ide hozzátok, mint az EH reklamálás, hogy ebben van K élő párosítás. És akkor azt mondom, hogy nem hiszem el. Nyilván. Erre ti megmutatjátok, hogy de hát nézd meg, itt van. Valami tanúsítványt adtok nekem, amit én utána gyorsan le tudok ellenőrizni, nem kell órákig itt üljek. Ha igen a válasz az eredeti kérdése, abban a konkrét példányban, akkor tudtok adni valami tanúsítványt. Tehát itt ugye NP-beli, mert egy konkrét párosítás, ezt nem fogom sokszor leírni, de most még akkor végigírom. Tanúsítványt egyébként talán hosszú van is. Lehet írni meg ott is. Jó, tehát egy konkrét párosítás, ez egy jó tanúsítvány. Egy konkrét K élő, azt azért tegyük hozzá. És akkor az nem érdekel minket, hogy egy ilyen K élő párosítást ti honnan tudtok megtalálni. Szokták tanúsítvány helyett sugásnak is nevezni. Valaki jön és úgy a fülünkbe sugja, hogy nézd meg, itt van. Jó, és hát ugye egy ilyen tanúsítványnak vagy sugásnak a leellenőrzését azért meg kell nézni, hogy tényleg gyorsan megtehető-e. Hát mit kell egy ilyennél leellenőrizni? Össze kell számolni, hogy tényleg K darab élet mutattatok-e, meg meg kell nézni, hogy tényleg párosítást adnak-e ezek az élek, tehát nincs-e közös pontjuk. Rendben, de hát ez... mind megy gyorsan, azaz polinom időben. Co-NP-beli E. Ezt kiegészítem azzal, hogy jó tanúsítvány az igen válaszra. Co-NP-beli E. Rendben? Na. Tehát NP-beli, mert van tanú az igen válaszra, és Co-NP-beli, mert van tanú a nem válaszra. Akkor az volt a C kérdés, vagy hát így a következő vonatkozó kérdés, hogy P-beli E. Most akkor mondhatod, amit az előbb. Tehát létezik-e rá polinómrendű algoritmus? Igen, tehát ott van a magyar módszer, ugye, amit tanultunk, egy páros gráfban a maximális párosításnak a megtalálására. Nyilván, ha megkeresek a maximális párosítást, arról el tudjuk dönteni, hogy több mint K éle van, vagy nem. Ha a maximális párosításnak 10 éle van, akkor abból a párosításból 2 élet kihagyva, K egyenlő 8-ra is megoldottuk a feladatot. Megválaszoltuk, hogy igen. Tehát polinom idejű algoritmus létezik rá, úgyhogy ebből következik, hogy P-beli, amiből egyébként következik az is, hogy NP-beli meg Co-NP-beli, mert ugye a P az benne van a kettőnek a metszetében. Ha polinom időben meg tudom válaszolni, sugás, tanúsítvány, akárhogy is nevezzük nélkül, akkor polinom időben le is tudom ellenőrizni, hogyha lenne valami sugás. Ugye más nem, kidobom a sugást és csinálom az algoritmust. Jó, tehát P-beli, és abból már mind a kettő következik, hogy NP-beli, meg hogy Co-NP-beli. Jó, G-irányítatlan gráfban van-e Euler-kör? Ez a második feladat. Ja, persze. Még valaki hiány szenved? a bemenet az egy G-gráf, irányítatlan kérdés. Van egy G-ben Euler kör. Akkor én meg azt kérdezem, NP belie. Utána nyilván azt, hogy co-NP belie, és csak a végén fogom megkérdezni, hogy P belie. Na, NP beli. Miért? Igen, erre mondtam, hogy az, és ez egyébként a vizsgán is a pontok megszerzésére viszonylag jól működik, csak azért észnél kellene, hogy mit csinál az ember. Tehát úgy kezdődik, hogy NP beli, mert egy konkrét, akkor ide behelyettesítjük, hogy mi volt a kérdés. Jó tanúsítvány az igen válaszra. Oké? A van-e után szereplő dolgot kell ide behelyettesíteni. És komolyan, mert nyilván előfordulhat olyan is, hogy ez nem működik, de az esetek nagy részében azért így működik ez a sablon. Tehát, és ebben nincs semmi rossz, tényleg így szoktuk beállítani valami MP-be, hogy hát nézd meg, paraszt ott van benne. Jó, tehát van egy G-ben Euler kör, ez MP-beli, mert egy konkrét Euler kör, jó tanúsítvány az igen válaszra. Itt egy nagyon nagy gráf, az a kérdés, hogy ebben van-e Euler kör, ha megmutatjátok, hogy itt az Euler kör, akkor el fogom hinni, hogy ilyen tényleg, miután leellenőriztem, hogy az tényleg egy Euler kör. Ezt ugye hogy tudom megtenni? Itt mindig az a kérdés, hogy ezt a tanúsítványt le tudom ellenőrizni polinom időben. Tehát önmagát a problémát nem tudom eldönteni, de ha megmondjátok, hogy mi a megoldás, akkor le tudom ellenőrizni, hogy ez egy jó megoldás. És ez azért még kell hozzá, tehát ezt a sablont ennyivel mindig ki kell egészíteni, hogy és ez a tanúsítvány leellenőrizhető polinom időben. Euler kör esetében ugye azt kell ellenőriznem, hogy minden él pontosan egyszer szerepel, és hát mondjuk megvan adva az Euler körnél, hogy milyen sorrendben megyünk végig azokon az éleken, hogy az tényleg egy jó sorrend. Oké? Co-NP belie. Ugye ott megint co-NP beli, mert egy konkrét valami jó tanúsítványa a nem válasznak. Mi lesz a tanúsítványa a nem válasznak? Igen, ugye, és itt viszont nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy co-NP beliséget lássunk, ahhoz nagyon sok esetben kellett valamilyen akkor és csak akkor tétel, vagy itt egy ilyen max-min tétel. Tehát az Euler körnél ez az volt, hogy ugye pontosan akkor van Euler kör, egy összefüggő, most maradjunk összefüggő gráfoknál, mert arról volt szó, ugye? Nem volt kikötve egy összefüggő? Fenelje meg, mindegy. Tehát maradjunk összefüggő gráfoknál. Akkor is csak akkor van Euler kör, ha minden pontfok a páros. Tehát a nem válaszra egy páratlan fokú pont az jó tanúsítvány. Megint könnyű ellenőrizni, hogy tényleg megmutatod, hogy páratlan fok, akkor meg tudom számolni, tényleg annyi. Másrészt pedig ugye nem fordulhat elő, hogy nincs benne Euler kör, de még sincsen páratlan fokú pont. Tehát ha csak az lenne az iránya, hogy ha van páratlan fokú pont, akkor nincs Euler kör. Tehát ha csak egy ilyen egyirányú állítás lenne, akkor ugye pusztán abból a tényből, hogy nincs benne páratlan fokú pont, még nem következne az, hogy van benne Euler kör. Tehát akkor nem lenne jó tanú a co-NP-re a páratlan fokú pont. Jó, de itt szerencsénk van, és hogyha meg nem csak összefüggő gráfokat nézünk, hanem általános gráfokat, akkor nyilván először meg kell nézni, hogy összefüggő-e. Pontosabban akkor ugye komponensenként kell vizsgálni, mert van még az a rossz eset, amikor van egy Euler kör, és mondjuk hozzáadunk egy izolált pontot. Az nem összefüggő, de mégis van benne Euler kör. Tehát ezzel még egy kicsit lehet trükközni, de ha most összefüggő gráfokat nézünk, akkor elég a páratlan fokú pont, mint nem válaszra adott tanú. P belie. Hát Hát igen, mert ha összefüggő gráf van megint, akkor elég megnézni, hogy minden pontnak páros-e a foka, és ez akkor polinom időben eldönti, hogy van-e Euler-kör. Ha meg nem összefüggő, akkor minden egyes komponensre meg kell nézni. Hogyha van legalább két komponensre, hogy mind a kettőben van él, akkor már ugye nem lesz Euler-kör, mert azokon már nem tudok végigmenni. Hogyha meg csak egy komponensben vannak élek, akkor meg az izolált pontokat elfelejtve nézem meg az egészet. Akkor ő P-beli is, amiből persze következik az előző kettő. Tehát ha vizsgán ilyen feladat van, akkor két lehetőség van, vagy ezt külön-külön belátjátok, hogy erre is van tanú, meg erre is, vagy meg belátjátok, hogy P-beli, és akkor abból már következik mind a kettő, amit persze le kell írni, hogy ebből már a P része MP, meg a P része OMP miatt következnek a ők ketten. Jó, akkor a hármast azt most átugranánk, mert az elég hasonló ezekhez, és azért üssön idő másra is. Negyedik az úgy hangzik, hogy adott egy M egész szám, és az prim E. Ez MP-belie. Melyik? Ugye sok prim tesztelő algoritmus van. Erre tanultatok, ugye volt ilyen Eratosztenészi szita, az véleményem szerint nem volt. Hát így elindulunk, mit tudom, meg akarjuk nézni, hogy a 100 az prime, és nem tűnik föl, hogy nullára végződik, és akkor elindulunk, hogy kihúzzuk az összes. Pontosabban az Eratosztenészi szita az adott számig meghatározza egyébként az összes primet. Ugye kihúzzuk először az összes kettővel oszthatót, aztán a maradékokból a hárommal oszthatókat, öttel oszthatókat, és így tovább. És még az első szám az, ami megmarad, az prim. Tehát a 2, a 3, az 5, ezek primek. De ez nem lesz polinom idejű. Ugye a másik, amit tanultatok, az a Rabin-teszt, vagy hogy hívják, az pedig véletlenen alapult. Ugye az volt, hogy mindig kellett választani egy számot, és akkor azzal kellett ottan játszani. És persze sokszor, ugye beláttátok, hogy egy választásnál a tévedés esélye az legfeljebb 1-2, és akkor ha sokszor választotok, akkor ez levihető 1/2 a századikonra, de ez még mindig nem egy determinisztikus dolog. Most a három közül meg tudjuk-e válaszolni valamelyiket? Igen. Tehát a három közül a QMP-t nagyon egyszerű megválaszolni. Mi a tanú arra, hogy egy M szám nem prim? Egy valódi osztója, ugye? Tehát erre tök jó tanú, egy valódi osztó. Utána azt le tudom osztani vele, és meg tudom nézni, hogy tényleg osztója volt, vagy nem. Tehát a QMP-t az könnyű látni, és a P-t meg az MP-t ennek megfelelően akkor most így elárulom. Néhány éve született, csak egyébként elég bonyolult, és elég hosszú futás, vagy elég magas futási idejű algebrai algoritmus, amivel be lehet látni, vagy szóval, ami polinom időben eldönti egy számról, hogy prime. De ez, ha valakit érdekel, utána lehet nézni, de itt biztos nem fog szerepelni. Kicsit mindenféle ilyen polinomokkal kell benne operálni, és a végén kijön, hogy mindenféle érdekes algebrai struktúrákon, és a végén ki lehet találni, hogy egy szám prim vagy nem. Amennyire én emlékszem, olyan 11-2 ilyesmi hatványkitevővel arányos. Tehát gyakorlatban nem használható, legalábbis még az a változata egyelőre ténylegesen hatékonyan. De itt eredetileg úgyis csak az volt a kérdés, hogy QMP-e, nem véletlenül. Jó. Hát az MP-nél ugye az lenne, hogy valamiről belátni, hogy ő prim. Úgyhogy minden prim számnál létezzen olyan tanú, amit így hát hirtelen nem tudnék ilyen feltételt, vagy ilyen tanúsítványt tanút mondani. Jó. Na, következő. Nézzük meg az ötödik feladatot, jó? Csak hogy szépen számsorrendben menjünk, tehát 1-5. Úgy hangzik, hogy tegyük fel, hogy van egy olyan X eljárásunk, ami egy input G gráfra és K számra egy lépés alatt megmondja, hogy van-e G-ben legalább K méretű független ponthalmaz. Jó, független ugye az a ponthalmaz, ami nem feszít élet, tehát nincs benne él. Tervezzünk olyan az X eljárást használó algoritmust, ami polinom időben kiszámolja alfa G-t, a független pontok maximális számát. Tehát itt most azért ugye fontos, hogy a polinom idő az úgy számít, hogy ezt az X eljárást egy lépésként tudjuk használni. Ez lesz benne a csalás. Jó, és a B rész, hogy ezt az algoritmust úgy kell módosítani, hogy nem csak úgy kiszámolja, hogy mennyi az alfa G, hány független pont van maximum, hanem meg is talál egy ilyen maximális méretű független ponthalmazt. Erre a feladatra mondtam, hogy itt valahogy azt mutatja, hogy nem nehezebb sok esetben megtalálni a tényleges dolgot, amit keresünk, mint eldönteni, hogy egyáltalán létezik-e. Tehát egy lépés. Valami G gráfot és K egész számot kap bemenetként, és egy lépésben megmondja, hogy G-ben van-e K jó volt, elemű független pont halmaz. Igen. Miért? De egy lépésben mondja meg egy K eleműre. Tehát úgy kell elképzelni, hogy egyébként jó lesz a megoldás, csak még gyorsan. Hogy itt van ez az X, egy ilyen fekete doboz, ezt mindenki szereti. És akkor ennek beadjuk ezt a két paramétert, és vagy azt mondja, hogy igen, vagy azt mondja, hogy nem. És akkor ugye az algoritmus, ami egy konkrét gráfra megmondja nekünk, hogy mi a gráfban a maximális méretű független ponthalmaznak a mérete, ezt így köré akarjuk építeni. Ugye ugyanaz a gráf lesz a bemenet, de valahogy azt szeretnénk, hogy ez kiadja aztán az alfa G-t. Oké? És hát ez akkor igen, úgy megy, most akkor innen kezdve nem tudom, hogy lehet ezt szépen tovább rajzolni, hogy ezt az X-et elkezdjük meghívni. Hát igen, valami ilyesmit kéne. Tehát K egyenlő N-től . Hát jó, megyünk egyig, jó? Még az egyet is megkérdezem. Nyilván azt már nincs értelme megkérdezni, arra mindig igen a válasz. Kivéve, ha hurokélek is vannak. Jó, tehát megkérdezem ettől a fekete doboztól, hogy van-e az eredeti gráfban n méretű független ponthalmaz. Ha azt mondja, hogy igen, akkor n lesz a válasz. Tehát ide majd a k-t fogom kiadni, azt a k-t fogom kiadni, ahol először válaszol igennel. Ha azt mondja, hogy nem, akkor visszajövök, és azt mondom, hogy ezt a k-t azt egyel csökkentem. Jó, tehát ha nincs benne n méretű, akkor megkérdezem, hogy na, és van benne n-1 méretű? Méretű nincs. n-2 méretű nincs. n-3 méretű, az van. Na, akkor n-3 a válasz. Jó, ez nem egy bonyolult, ugye? És ezt úgy is mondhatom egyébként, hogy ennek az alfa g-nek a kiszámítását, azt ugye visszavezettem ennek a kérdésnek az eldöntésére. Melyik a nehezebb a kettő közül? Számítás bonyolultságának szempontjából. Ha tudok hatékony algoritmust erre, az x-re, akkor tudok hatékony algoritmust az egészre? Az alfa g kiszámítására? Polinom sokszor n-szer meg kell hívni az x-et, de azt ugye most itt, hogy hatékony meg gyors, ezt most a polinom rendűnek szinonimájaként használjuk. Tehát ha az x az mondjuk n a 147-en időben fut, akkor hülye oknál fogva azt is itt most hatékonynak nevezzük, és akkor ez az egész lefut n a 148-on időben. Tehát ha az x egyszerű, hatékony algoritmus, akkor az egész is egy hatékony algoritmussal megoldható. Mert az egészet visszavezettem erre az eredeti eldöntési feladatra, aminek az x volt valami megoldása, mint algoritmus. Ha az x bonyolult, következik-e abból, hogy az eredeti kérdésre is bonyolult algoritmust tudok csak adni? Persze, akkor, tehát ha az x bonyolult, és én visszavezettem valamit egy bonyolult dologra, akkor nagyon szépen megtapsolom magamat, de ezzel még nem láttam be, hogy az eredeti feladatom is bonyolult volt. Jó, tehát egy egyszerű kérdést legtöbb esetben vissza tudok vezetni valami bonyolultra, de ez még nem bizonyítja, hogy az eredeti kérdés is bonyolult lenne. Csak a visszavezetés volt rossz. Rendben? Mi a helyzet a második felével, amikor az a konkrét feladatom, hogy ne csak mondjam meg, hogy a g-hez mi ez az alfa g, hanem találjam meg azt a ponthalmazt, amelyik alfa g elemi független. Tehát most valami olyan doboz kell, ezt akkor hívjuk y-nak, jó? Ezt, ami így ki tudja számolni a g-ből az alfa g-t. Ezt most megcsináltuk. És az eredetit csak polinom sokszor használtuk. És most kéne egy olyan, mondjuk z eljárást találni, ami úgy működik, hogy beadom neki a gráfot, és kiadja, hát, vagy kiírom, inkább egy alfa g elemű független ponthalmazt. Vagy kiad egy ilyen ponthalmazt. Hogy lehetne ezt csinálni? Megint ugye használhatom az x-et, használhatom az y-t. Ugye elvileg a feladat szerint csak az x-et használhatom, de ilyen y-os blokkokat abból már föl tudok építeni, tehát azzal nincs baj. Igen? Az egész? Jó lesz, csak gondoljuk meg, hogy hogyan. Tehát azt akar... Eredetileg ugye megvan a gráf. Az egész gráf. Mit kérdezek először? Igen.
Kiválasztok K-ra pontot, és arra megnézem, hogy az működik. És én K méretű részhangot a gráfnak vizsgálom.
Nagyon jó, nézzük meg. Tehát itt az Y-t használom most. Ugye, mint fekete doboz, beadom neki mindig az eredeti gráfot, bocsánat, ez nem feltétlenül igaz, tehát beadom neki elsőként ezt a G gráfot, és azt mondom, hogy van-e, bocsánat, nem, az Y az már ő maga kitalálja, hogy mennyi az alfa G, és akkor kiadja az alfa G-t. És hogyha ez az alfa G, ez történetesen éppen N, ez a nagyon izgalmas eset, amikor nincsen éle a gráfnak, minden pontja egy független pont, a nagy független ponthalmazban benne van. Ha a szegénynek nem volt éle, akkor megmutatom, hogy az összes pont az egy N elemi független ponthalmaz, jó, nem érdekes. Hogyha azt mondja, hogy ez kisebb, mint N, mondjuk 4, akkor tudom, hogy a gráfban a maximális független ponthalmaz mérete 4. Oké? Okay. És akkor mit csinálok? Veszem az összes 4 méretű részhalmazt, és megnézem, hogy azok függetlenek-e. És akkor előbb-utóbb kell találjak egy függetlent, ugye? Mert a maximális független mérete 4, ebben már biztos vagyok. Ez így világos? Jó, két kérdés. Ki az, akinek világos? Tegye fel a kezét. Nem világos? Tehát ugye azt akarom kitalálni, hogy a gráfban mekkora a legnagyobb független ponthalmaz. És van egy olyan algoritmusom, ami megmondja, pontosabban, bocsánat, találni akarok egy ilyet. Tehát hogy van egy algoritmus, ami megmondja, hogy mekkora. Van egy 1 millió pontú gráf, és erről a gráfról megmondja valaki, hogy ebben van 4 darab független pont. És az a kérdés, hogy hogy tudom megtalálni ezt a 4 pontot. Az ugye még nem triviális. Pusztán attól, hogy tudom, hogy létezik. És akkor azt csinálom, hogy veszem az összes lehetséges 4 elemű ponthalmazt, és végigvizsgálom őket. Egy konkrét ponthalmaznál ugye le kell ellenőriznem, hogy van-e benne él. Ott a pontok között. Oké? Okay? Na most akkor a következő kérdés, hogy jó-e ez? Tehát először is, mint algoritmus, ez működik. Jó, fixáljuk le, hogy ha ez a feladat, adjunk rá algoritmust, akkor ez egy jó algoritmus. Mert megoldja. Ugye a kérdés az, hogy a visszavezetésnél is vigyázni kell arra, hogy az volt a feladatban, hogy polinom sokszor használhatom az x-et, vagy hát most már az y-t is, mert az mindegy ilyen szempontból. Itt polinom sokszor használom-e? Hányszor használom? Bocsánat, nem is csak úgy volt a feladat, hogy polinom sokszor használhatom, mert egyszer használom, megkérdezem, hogy mi a válasz, és egyszer használtam föl. Ami a lényeg, hogy a teljes lépésszámnak is polinomnak kell lennie n függvényében, feltéve, hogy az x az egy lépésnek számít. Tehát nem csak, hogy az x-et, y-t használtam polinom sokszor, de még az egyéb járulékos tevékenységeknek is polinomrendűnek kell lenniük. Itt ugye csak egyszer használom az y-t, de utána azt mondja, hogy 4 darab pont van, ami független, és hány darab ilyen független halmazt kell megnézek, és egy független halmaz megvizsgálása az mennyi időbe telik? Hány független kell, és mennyi idő? Egyet megvizsgálni. Ugye ez a kérdés, mert ennyi járulékos lépés van még. Na most egynek a megvizsgálása az ugye pont x, mert odaadom a gráfnak azt a 4 pontot, és azt mondom, hogy van-e ebben a 4 pontban 4 elemi független, tehát az igazából így. Ugye az x segítségével az egy lépés, de hát hogyha nagyon nem akarnám az x-et használni, akkor is ugye 4 alatt a 2, tehát valami 4 a négyzeten. Nagyságrend. Ugye megnézem, hogy minden egyes pontpárt, hogy van-e köztük él. Ugye ez így x nélkül. Tehát ez a fele, ez rendben van. Hány 4 elemű ponthalmazt kell megnézzek? Hát ahányan vannak, igen. N alatt a 4. Tehát összességében tudok végezni valami n alatt a 4, szer, mondjuk ha az x-et se használom, 4 alatt a 2 időben. Ez polinom? Nem, mert a polinomnál az n szokott lent lenni, és a 4 fönt. Na, polinom lesz ez, vagy nem? Hát ha ezt kérjük, akkor ez n-szer n-1-szer n-2-ször n-3, és többivel már csak osztunk. Tehát ez ugye ilyen n a negyediken nagyságrendű dolog. Oké? Okay? Na akkor ismét föl, eddig rendben van? Rendben. Ismét fölteszem a kérdést, hogy jó-e ez? Most már azt is láttuk, hogy nagyon, nagyon polinom időben itt a minden rendben. Jó-e ez? Már hogy olyan szempontból, hogy tényleg polinom időben fut el, vagy csak csaltunk? Hát igen, ugye ott csaltunk, hogy itt azt mondtam, hogy 4. De mi van, ha ez a szerencsétlen elsőre azt válaszolja, hogy n fél? Tehát egy n pontú gráfban, ami mondjuk 1 millió, van 500 ezer független pont. Akkor nézhetem végig, ugye akkor mindenhol a 4-et n félre kell cserélni, tehát ebből akkor n alatt az n fél lesz, ami már ugye n az n felediken nagyságrendű. Ez a fele mellesleg nem romlik el, mert itt ugye akkor n fél alatt a 2 lesz, tehát ez továbbra is ilyen n négyzet nagyságrendű. Hogy egy halmaz vizsgálata az bele fog férni még az x-eljárás nélkül is, de a halmazok száma, amit végig kell vizsgálni, az elrontja. Jó, mellesleg akkor mielőtt tovább mennénk, kitérő dolog. Két eldöntendő kérdést teszek föl, jó? Az első az úgy hangzik, hogy adott egy gráf, és van-e benne, illetve bocsánat, mind a kettő úgy hangzik, jó, rosszul teszem föl, hogy adott egy gráf, és van-e benne k darab független pont? Igen, nem? Ez akkor most p-beli vagy np-teljes lesz adott esetben. És az a vicces, hogy a válasz attól fog függni, hogy a k az micsoda. Ha a k az egy fix paraméter, mondjuk mint itt volt a 4, tehát ugye itt valaki azt mondta nekünk, hogy a 4-jel kell ezt az egészet megvizsgálni, akkor látszik, hogy polinom idejű. Ha k 143, akkor ez ordo n a 143-on, de az még mindig egy fix kitevő, tehát polinom idejű. Ha k az a bemenetnek a része, akkor már rögtön nem lesz polinom idejű ez a MOHO algoritmus legalábbis. Oké? Okay? Mert akkor, ha valami a bemenet része, akkor adott esetben az mondjuk n fél is lehet. Jó, tehát ugyanaz a kérdés más és más viselkedést mutat így bonyolultság szempontjából, hogyha fixálom a paramétert, és azt mondom, hogy ez egy konstans, vagy hogyha azt hagyom, hogy a bemenet része legyen. Persze vannak olyan feladatok, ahol mindkét esetben NP-teljes problémát kapunk. Van a maximális független pontok száma 17. Jó? Kicsit konkretizáljuk. Elsőként megkérdezzük, azt mondja 17. Mit csinálunk? Veszük ennek a gráfnak egy tetszőleges pontját, ezt, és kidobjuk. És ezzel kapunk akkor egy G-vesző gráfot mondjuk, és most már ezt a gráfot nézzük. Erre a gráfra kérdezzük meg, hogy mennyi az alfa. És itt kétféle választ kaphatunk. Ugye, ugyanannyi, mint volt, tehát 17, vagy csökkent. Mostleg egyel tud csökkenni, tehát 16. Mi van, ha az a válasz, hogy 17? Akkor enélkül a pont nélkül is van 17 elemű független. Lehet, hogy olyan is van, amiben ez benne volt, de mindegy. Tehát van olyan 17 elemű független, amelyikben ez a pont nincs benne. Akkor megyünk tovább, igen, kidobunk egy következő pontot. Tehát ezt a pontot már végleg elfelejtjük, és kidobunk egy másikat, és így tovább, és így tovább. Mi van, ha azt a választ kapjuk, hogy 16? Ha ugye csökkent egyel a maximális független mérete, akkor ez a pont, ez minden maximális függetlenben benne volt, őt nem lehet kidobni, tehát őt visszaveszem, megjelölöm, hogy őt már ne bántsuk, és kidobok egy másikat. És ugye egy minden pontot egyszer próbálok meg kidobni, tehát összességében n-szer fogom ezt a, illetve hát egész pontosan n-alfa g-szer, de mondjuk n nagyságrendjébe esik, ahányszor ezt futtatni fogom. Körülbelül n-szer. Tehát még az eredeti x-et is akkor olyan körülbelül n-négyzetszer fogom használni, és ezzel meg is tudok találni egy konkrét ilyen függetlent. Látszik, hogy ugye az x még csak egy ilyen kérdést válaszolt meg, abból itt már n-négyzet darabot használok, tehát azért nő a nagyságrendje, ha úgy vesszük, akkor ez egy lassabb algoritmus, mint az eredeti kérdés megválaszolása. De bonyolultság szempontjából mindegy az az n-es szorzó. No, tehát addig dobálom ki a pontot, kidobok egy pontot, ha csökken a max független, akkor ő kellett ahhoz, hogy egy akkora max független találjak őt, visszaveszem, megőrzöm, stb. Hogyha az a pont nem csökkenti a kidobásával a max független méretét, akkor pedig jó volt, hogy kidobtam, veszem a következőt, arra csinálom ugyanezt, és így tovább. Rendben? Jó. Na, akkor nézzük meg a kettes feladatot. Volt ez a kartredukció, mint fogalom. Ugye ez már azért szerepelt? Ez régen arra volt, hogy így a szigorlaton lehetett kérdezni, hogy mi ez. Most már mióta nincs szigorlat, azóta új értelmet nyert, úgyhogy most megpróbálom akkor azt az értelmét elmagyarázni. Tulajdonképpen arról lesz megint szó, mint amit az előbb már ezen a konkrét példán mutattam. Tehát arra fogjuk használni a karprodukciót, hogyha van mondjuk egy olyan eldöntendő kérdés, amit ez az x jelöl. És itt két eset lesz, az x az bonyolult vagy nem bonyolult. És tudunk egy olyan visszavezetést csinálni, hogy egy y problémát megoldunk valahogy úgy, hogy ezt az x-et néhányszor felhasználjuk az y kérdés megválaszolásához. Jó, tehát az x is most egy kérdés, illetve egy eldöntendő probléma. Meg az y is. És azt csináljuk, hogy az y-t visszavezetjük x-re. Ahol ennek a visszavezetésnek egy nagyon fontos tulajdonsága az, hogy polinom időben. Erre az előbb láttuk az ellenpéldát, ugye az első megoldás arra a példára az volt, hogy visszavezettük, de maga a visszavezetés az nem volt polinom idejű. Az ilyen egyéb járulékos dolgok, amiket csináltunk a belső ilyen szubrutinnak a meghívásán kívül, az ott nem volt polinom idejű, aztán a másik megoldásnál polinom idejű volt. És hogyha van egy ilyen polinom idejű visszavezetés, akkor ettől a visszavezetéstől szeretném azt elvárni, vagy ez attól lesz visszavezetés igazából, hogyha nekem az a feladatom, hogy válaszoljam meg az y-t, mint kérdést. Tehát van valami y-t, mondjam, hogy igen, vagy egy konkrét példányon. Tehát y egy konkrét példányon, vagy példány helyett használjuk azt, hogy bemenetet. Egy mondjuk egy konkrét gráfon az a kérdés, hogy van a gráfban Hamilton út, vagy nincsen. Ezt a kérdést szeretném eldönteni, hogy igen, vagy nem. És a visszavezetés maga az azt jelenti, hogy én nem közvetlen ezt a kérdést fogom megválaszolni, hanem csinálok ebből a konkrét példányból, vagy konkrét bemenetből. Készítek az X-nek egy konkrét bemenetét, és utána megkérdezem, hogy ezen, ugye az X kérdésre adott válasz az igen, vagy nem. És ráadásul ezt az egészet még mindig semmi értelme. Ezt az egészet úgy fogom csinálni, hogy ha az Y-ra igen volt a válasz, akkor amit abból csináltam, arra igen legyen a válasz. Ha az Y-ra nem volt a válasz, akkor amit abból csináltam, arra nem legyen a válasz. És akkor tulajdonképpen nem is az y-on fogom megválaszolni a kérdést, hanem az x-en. De az x-re adott válaszból fogom tudni, hogy az eredeti kérdésre mi a válasz. Az ábra az annyiban fog módosulni, ugye ott egy, tehát ez még egy ilyen általános visszavezetés, amit az előbb is próbáltunk használni. Itt ugye ennél az elkészítésnél fontos az, hogy polinom időben készüljön. Ez lesz maga a visszavezetés, ez, hogy elkészítem az X-nek egy bemenetét. Tehát a kartredukciónak a sémája ahhoz képest úgy fog leegyszerűsödni, hogy itt van a Y-nak a bemenete, abból elkészítem az X-nek a bemenetét, azt beadom az X-nek, és ha az azt mondja, hogy igen, akkor én is azt mondom, hogy igen. Ha az azt mondja, hogy nem, akkor én is azt mondom, hogy nem. Semmi egyéb ilyen újra meghívjuk, meg még a végén manipulálunk vele, meg ilyesmi nincsen. Itt van egy konstrukció, egy polinom idejű konstrukció, hogy az eredeti probléma bemenetéből elkészítem a másik problémának a bemenetét. És akkor ezt fogom úgy jelölni, hogy így, amit fel lehet úgy fogni, hogy ugye az X az valamennyire ilyen arra megy a kacsacsör, tehát az X az nehezebb idézőjelben. Egész pontosan nem könnyebb, mint az Y. És itt akkor megint a könnyebb az azt jelenti, hogy ugye előfordulhat-e az, hogy az X az polinom idejű, de az Y az nem polinom idejű. És azért nem lehet, ha az x-re van egy polinom algoritmus, akkor ez maga, mivel a konstrukció is polinom, az y-ra is egy polinom algoritmust ad. Tehát ugye az fog következni, hogy ha az x az p-beli, és létezik ez a kartredukció, akkor az y is p-beli. És a másik érdekes irány, az pedig ugye az lesz, hogyha tudom, hogy az Y az NP-teljes, akkor az X-re mi következik? Ugye megint ezt így felfoghatjuk, hogy ez nem könnyebb. Most a könnyű az megint ebben a vonatkozásban P-beli vagy NP-teljes, nagyon leegyszerűsítve így. Itt most így akarjuk interpretálni. Tehát ha az Y NP-teljes, akkor az X sem lehet könnyebb nála. Ő is NP-teljes. Ugye hiszen ha az X az könnyebb lenne, mondjuk az X polinom idejű lenne, akkor az Y is az lenne. Jó, és akkor itt jön az, hogy az összes olyan feladat, hogy adjunk karprodukciót, meg bizonyítsuk be, hogy MP teljes, meg az egyéb ilyen nyalánkságok. Arra van egy ilyen elég jó kis séma. Ugye először is egy feladat, vagy egy eldöntendő probléma az MP teljes, ha két dolog kell hozzá, MP beli, de ide írom, hogy akkor erre a tanúsítványos játék, ami volt a gyakorlat elején, és a másik része pedig az, hogy definíció szerint úgy hangzik, hogy minden MP beli probléma kart redukálható rá. Jelöléssel ezt így tudom írni, ugye, és ez teljesül minden MP beli Y-ra. Na most a ZH 100 perc, ugye? 100 perc alatt ugye végignézni az összes MP-beli problémát, és mindegyiket egyesével gondosan karprodukálni az X-re, ez még nyilván egy elvárható dolog, és megoldható lenne. De most az már nem elvárható, hogy utána mi ezt végignézzük egyesével, hogy mindegyik jól, és így kijavítsuk. Tehát ez inkább egy ilyen definíció. De szerencsére ugye elég lesz ehhez azt nézni, hogy van olyan MP teljes, mondjuk akkor hívjuk ezt Z-nek. Ami redukálható X-re. Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy ZX. Tehát ugye nyilván, hogyha van egy olyan van egy Z, amiről már valahogy egyszer valaki belátta, hogy erre az összes redukálható, és a Z redukálható az X-re, akkor mivel ez a karprodukció tranzitív, ezért az összes redukálható az X-re is. Tehát akkor definíció szerint MP, ugye ezt hívják úgy ezt a felét, hogy MP nehéz. Ha csak azt nézem, hogy ez a redukció teljesüljön, és az MP beliséget nem vizsgálom. Jó? Tehát elég lesz egy ismert MP teljes problémát redukálni rá. Úgyhogy akkor a második feladat eredetileg úgy hangzik, hogy adjon karprodukciót a három szín eldöntési problémáról a négy szín eldöntési problémára. Ugye a három szín az az a híres probléma, hogy adott egy gráf, mint bemenet, kérdés, kiszínezhetőek-e a pontjai három színnel, úgyhogy szomszédos pontok különböző színűek legyenek. A négy szín probléma, ki lehet találni ennek analógiájára, bemenet egy gráf, kérdés, kiszínezhetőek-e négy színnel a pontjai. És ehelyett nézzük, hogy azt a feladatot, kettő vesző feladat, hogy bizonyítsuk be, hogy a négy szín probléma az MP teljes. Én amikor először kezembe vettem ezt az Argyle könyvet, még ennél ezelőtt, akkor az így nagyon megmaradt, hogy valami perverzoknál fogva így végiglapoztam, hogy akkor így, de tényleg csak így gyorsan, és akkor pont valahol ott állt meg a szemem, ahol ott van egy ilyen rész benne, hogy tétel, három szat eleme MP teljes. Tehát így ez már úgy megalapozta, hogy akkor mi a fenéről lesz szó ebben a hülye tárgyban, ahol ilyenek vannak, hogy három szat eleme MP teljes, és ez a tétel, tehát nem az, hogy elmondjuk, hogy miről van szó. De ez most akkor itt egy ehhez igen hasonló bizonyítandó állítás. Tehát, hogy a négy szín MP teljes. Na, mondjátok. Igen, tehát akkor első lépés. Négy szín, eleme MP. mert egy konkrét négy színezés jó tanú, és polinom időben, és ez ellenőrizhető, mert, és akkor itt azért három pontot teszek, tehát azért ellenőrizhető le polinom időben, mert mit kell megnézni? Ugye a konkrét négy színezés az minden egyes ponthoz megadja, hogy milyen színű. Amit le kell ellenőrizzek, az az, hogy tényleg nincs két szomszédos azonos színű pont. Tehát így mondjuk minden élet megnézem, megnézek, hogy különböző színűek a végpontjai. Oké. Okay. A cserélgetős részeket keretezem, jó? Tehát először is NP-ben van. Másodszor. Ugye NP teljes. Vagy hát akkor a második rész az már legyen, csak külön azt látjuk, külön belátjuk, hogy NP nehéz, jó? A kettőből együtt következik, hogy NP teljes. Mert egy ismert NP teljes vagy NP nehéz, most írok NP teljes, NP teljes probléma. Kalkredukálható rá. Azaz, létezik a három szín, négy szín kartredukció. Most itt ugye sajnálatos eset, hogy van két ilyen dolog is, amit így keretezni kell, tehát így nem fogom tudni fölírni nyilván az összes feladatra ezt a megoldást, és hát ha ez a feladat, akkor látszik, hogy ennek a kartredukciónak a tényleges megadása az, ami igazából egyedül gondolkodós részt fog jelenteni. Jó, ha vizsgán ilyen van, akkor két esélyes viszonylag vagy megvan adva, hogy mit kell ráredukálni, vagy, hát vagy nincs megadva, de kitalálható, vagy nincs megadva, de gondolkodni kell rajta, és úgy található ki. Tehát mondjuk azért, hogyha az van, ha nincs megadva, hogy a négy szín problémára a három szint kell redukálni, akkor azért én a helyetekben azt próbálnám meg először. Tehát itt tartunk. És maga a karpredukció, tehát ezt próbáljuk most felépíteni, jó? Ezt úgy kell elképzelni, hogy van a három szín, meg van a négy szín feladat. És akkor ennek a három szín feladatnak a bemenete az egy G-gráf. Amiből elkészítjük a négy szín feladatnak a bemenetét, az egy G-vesszőgráf. Úgyhogy ez két dolgot kell tudjon. Tehát megint az ötlet rész az itt szerepel. Semmi máshoz nem kell az ötlet. Itt kell. Tehát ha ez most akkor azt is jelenti, hogy ha az embernek nincs semmi ötlete, és leírja, hogy egyébként itt kéne valami ilyet csinálni úgy, hogy ezek teljesüljenek, akkor arra tipikusan azért valamennyi pont szokott járni. Polinom időben megy, mert, tehát ide is kell valami indoklás, hogy miért tudjuk ezt a visszavezetés polinomiből megcsinálni. És a másik tulajdonság, aminek teljesülnie kell, az az, hogyha G-ben, bocsánat, nincs semmi G-ben, ha G három színezhető, akkor a G-vesző négy színezhető, és fordítva. Tehát itt fontos, hogy a visszavezetés az egyirányú, a konstrukció az ismert problémának a bemenetéből csinálok a kérdéses problémának egy bemenetét, úgy, hogy utána ez a tulajdonság, tehát az igen választ pontosan ugyanazokra a bemenetekre kapja mindkét esetben. Oké? Okay? A másik, amit el lehet könnyen rontani, hogy a visszavezetésnél nem használhatom a bemenetet. Tehát nem mondhatom azt, hogy a gének nem lehet olyan a visszavezetés, hogy a piros színű pontokkal azt csinálom, hogy. És úgy kapom a G-veszőt, hogy a piros színű pontokkal az legyen, hogy. Bocsánat, nyilván a bemenetet használhatom, a megoldást nem használhatom. Jó, tehát az eredeti bemenetből kell egy új bemenetet csinálni, úgy, hogy a megoldások között legyen meg ez az oda-vissza reláció. És akkor tényleg ez a sablon, ugye megint így, itt akkor, hát lényegében azt írtam föl, hogy az első kérdésre igen a válasz, pontosan akkor, hogyha a másikra is igen a válasz. És hát nyilván a bemenet, hogy mi a konkrét bemenet, az még változhat. De igazándiból amit csinálnom kell, és ahol a konkrét feladatok változhatnak, az semmi más, mint itt egy kicsit megindokolni, hogy miért van MP-ben, tehát miért polinom idejű ez a leellenőrizhetőség, ez általában elég egyszerű. A vizsgán előforduló feladatoknál van, ahol egyébként ez nehéz. Tehát most itteni feladatoknál könnyű szokott lenni, de előfordulhat, hogy nehéz. Illetve ez az ötlet, hogy mi ez a konkrét visszavezetés. És ha már ez megvan, akkor megmutatni, hogy polinom időben megy, ez megint csak egy indoklás, és ez viszont egy oda-vissza bizonyítás. Jó, na most kérdezhetném, hogy akkor van-e valakinek hirtelen erre egy ötlete. Tehát, hogyha valami olyat akarok csinálni, akkor innen kezdve most már ezt az ötletről, a konstrukciót magát kifejtve, jó? Hogy itt van az eredeti G-gráf, és ez pontosan akkor legyen három színnel kiszínezhető, hogyha valami G-vesző gráf, amit ebből csinálok, az négy színnel kiszínezhető. Most itt egyelőre ugyanazt lerajzoltam, tehát sok esetben a visszavezetés az az is lehet, hogy ugyanaz. Tehát van olyan kéne, hogy van egy gráf, ami három színnel színezhető, hogy tudok ebből egy olyat csinálni, ami négy színnel színezhető? Igen, tehát a rossz kérdésre persze nem tökéletes válasz. Ugye, ha nem változtatok semmit, de azért direkt volt rossz a kérdés, hogy ez legyen a válasz. Ha nem változtatok semmit, akkor ezzel mi a helyzet? Tehát azt mondom, hogy első ötletként G vesző, az legyen egyenlő, tök ugyanaz, mint a G. Az eredeti gráf három színezhető, igaz-e, hogy akkor ez a G vesző, ami tök ugyanaz, négy színezhető? Jó, fordítva. Na ezzel van a bibi. Ugye már például ez egy négy pontú teljes gráf, akkor az négy színnel színezhető, de három színnel nem színezhető. Tehát persze azzal van a nehézség, hogy úgy megcsinálni a konstrukciót, hogy oda-vissza igaz legyen. Valahogy ki kéne kényszerítsem, hogy van egy négy színezhető gráfom, és abból egy, valahogy az egyik színt ugye el kell tüntetnem. No, nem tudom ennél jobban. Tehát itt ugye van egy szín többletem, és jó lenne, hogyha olyan lenne a konstrukció, hogy ezt a többlet szint, ezt valahogy úgy általam kontrolláltan használom föl. És amikor visszatérek az eredeti gráfra, akkor ő eltűnt. Igen? Igen, de ott ilyen konkrét gráfokkal volt ugye csak játék. Tehát ha van egy gráfom, ami kiszínezhető valahány színnel, hogy tudok ebből legegyszerűbben olyan gráfot csinálni, ami biztos, hogy egyel több színnel színezhető ki? Ja, Igen, ugye még lehettek volna egyéb válaszok, de ez például jó volt. Tehát hozzáveszek egy plusz csúcsot, és összekötöm mindenki mással. Jó, tehát a G vesző az a G plusz egy ilyen csúcs, aki mindenkivel össze van kötve. Jó, most nem írom ki, de erről van szó, értitek? Tehát ez maga a konstrukció, ez kell leírni, hogy az a konstrukció, hogy? Ezt a mondatot. Következő igen bonyolult művelet, ezt polinom időben meg tudom csinálni, ezt a konstrukciót, mert ugye n darab ponttal kell összekötni, n darab újjel kell, tehát nincs benne semmi nagy különbség, vagy nagy truváj. És akkor most jön a bizonyítás rész, ami ugye oda-vissza bizonyítás, tehát két részből fog állni mindig, és úgy fog kezdődni, hogy ami ide van írva, jó, csak elérjük, hogy ha, tehát, vagy hogy tegyük fel. Tegyük fel, hogy G3 színnel színezhető. Tehát még ezt ilyen hasznos sablonként leírni, hogy tegyük fel, és akkor jön, ami ide van írva, hogy G3 színezhető. Akkor, és a másik fele meg ugye úgy fog, hogy tegyük fel, hogy G vesző 4 színezhető. Akkor. És ez is olyan, amit úgy cserélgetni kell a problémának megfelelően, és hát nyilván a bizonyítás az már persze a problémától, meg a konstrukciótól nagyon függ. Ha a G az 3 színnel színezhető, ez az irány, akkor ugye a G veszőnek ugyanazt a 3 színezést adom, pluszba az extra pontot kiszínezem lilára. Mert nyilván 3 színben nem volt benne a lila, tehát azt valami negyedik színnel kiszínezem. Tehát ha a G3 színezhető, akkor G-veszőt ugyanúgy kiszínezem, plusz ezt a pontot valami eddig nem létező színre. Ezzel akkor ez az irány megvan. És akkor fordítva, hogyha a G-vesző 4 színnel színezhető, és akkor itt kell egy kicsit ugye iszonyú bonyolultat indokolni, hogy ha 4 színnel színezhető, akkor egész biztos, hogy ennek a pontnak a színe sehol máshol nem szerepel. Tehát veszek egy konkrét jó 4 színezést. Bocsánat, még ez kimaradt. Tehát ha 4 színnel színezhető, veszek egy konkrét 4 színezést, és ebben a 4 színezésben megnézem, hogy ez a pont milyen színű. Kijön, hogy lila. Az olyan idétlen szín, hogy máshol nem szerepelhet. Már csak azért sem, mert hogy össze van kötve az összes többi ponttal. Tehát a G gráfot úgy fogom kiszínezni, ahogy a G vesszőnek a megfelelő pontjai ki vannak színezve, és ugye ez egy jó színezés lesz. Mert a G-veszőben, aki itt szomszédos, az itt is szomszédos volt, tehát nem lehetnek azonos színűek. Jó, tehát a bizonyításnál már lényegében így megoldásból, vagy igen példányból, tehát megoldásból csinálok megoldást. Eredetileg a konstrukciónál a bemenetből csinálok bemenetet, és aztán itt pedig mindkét irányba megoldásból megoldást, és fordítva is megoldásból megoldást csinálok. Nem, bocsánat, most lehet, hogy rosszul van újra, a G-vesző ugye az ez az egész. Tehát az eredeti gráf plusz ez a csúcs. És ő volt 4 színezhető. Rendben? Jó. Nézzük meg még mindenképpen a 10-es feladatot. Jó, gyorsan. Ezt nem is törlöm le addig, jó? Tehát ez csak egy ilyen lényegében totószerű feladat. Tegyük fel, de azért indokolni is kell, tegyük fel, hogy P nem egyenlő MP, tehát ezt most itt végig akkor feltételezzük. Az alábbi feltételek közül melyik következik? Bocsánat, melyekből következik az, hogy az X eldöntési probléma P-beli? Az A az úgy hangzik, hogy egy X probléma, vagy az X probléma karpredukálható egy NP teljes Y problémára. Tehát X karpredukálható Y-ra. ami nehéz. Következik ebből, hogy az x, mi következik ebből x-re? No. Tehát tudom őt egy nehéz problémára redukálni, mi következik ebből? Semmi. Nem, hát most vagy eleve nehéz volt, vagy könnyű volt, és elbonyolítottam a helyzetemet. De persze, ha fel akarom írni, akkor ezt így tudom írni, hogy az x-et y-ra tudom redukálni. Ugye azt tudtam, hogy ő NP-teljes. Gratulálok, valamiből csináltam valami nehezet. Jó? Ez itt nem szerepel, de következő kérdés. Tudom, hogy... Vagy nem, úgy kérdezem, két polinóm időben megválaszolható eldöntési probléma. Karpredukálható-e egymásra? Tehát mondjuk, ha van egy gráfban Euler-kör, meg amit láttunk, hogy van a gráfban K-méretű páros gráfban K-méretű párosítás. Ezek karpredukálhatók-e egymásra? Hát mi volt a karprodukció? Valahogy polinóm időben visszavezettem. Igen, hát most nyilván ilyen esetekre nem fogom használni, de igen, karprodukálható. Mi lesz a visszavezetés? Mondjuk azt a problémát, hogy van-e a gráfban Euler-kör, meg akarom oldani annak segítségével, hogy maximális párosítás, vagy K-méretű párosítás van-e. Hogy oldom meg? Nem érdekel, hogy mit csinál az, aki, vagy mi, hogy lehet azt megoldani, van-e K-méretű párosítás. Egyszerűen ugye, polinom időben meg tudom válaszolni azt a kérdést, hogy van-e a gráfban Euler-kör. Tehát akkor a redukciót magát meg tudom csinálni, független attól, hogy milyen másik. Tehát itt magánál, ennél a redukciónál, polinom időben akár mondom, hogy van, veszem az eredeti gráfot, a bemenetet, polinom időben lefuttatom az algoritmust, megnézem, hogy van-e benne Euler-kör, ha igen a válasz, akkor egy olyan gráfot csinálok, amiben van K-méretű párosítás, ha nem a válasz, akkor egy olyat csinálok, amiben nincs K-méretű párosítás. Ez meg mindig egy polinom idejű algoritmus, mint visszavezetés. Ugye az előbb azt mondtam, hogy az eredményt nem lehet használni a redukciónál, de ugye mivel itt polinom időben biztos meg tudom találni az eredményt, lényegében ezáltal itt fel tudom mégiscsak használni. Tehát polinom idejüket mindig vissza lehet egymásra vezetni, az kevésbé érdekes kérdés. Visszatérve ide, következő, egy NP-teljes y probléma karpredukálható az x-re. Tehát ha ez fordítva van, mit tudok akkor az x-ről? Tehát, ha egy NP-teljes probléma karpredukálható rá, akkor ebből mi következik? Hogy legalábbis NP nehéz, ugye? Tehát ezt még nem mondtam, hogy NP-beli, de legalábbis NP nehéz. Na most, ha az van a feladatban, hogy feltesszük, hogy a P nem egyenlő NP, akkor az NP nehéz, az biztos, hogy nem P-beli. Tehát a feladat szerint itt következik, hogy az X az nincs benne a P-ben. Azzal a feltétellel, hogy a P nem egyenlő NP. Jó, és akkor abból, hogy az x probléma NP-beli, következik-e, hogy P-beli, vagy hogy nem P-beli? Hát ott megint ez volt az NP, ennek egy részhalmaza volt a P, pusztán abból a tényből, hogy az x az valahol az NP-n belül van, még lehet itt is, meg lehet itt is. Tehát abból nem tudom, hogy P-ben van, vagy nem. Jó. Na, a 9-as nézzük meg még a maradék 3 perc alatt, vagy inkább mentek? Csak itt így tényleg működik a piros részek kicserélgetésével. Bár az is kicsit színezős feladat, de... Ja, úgy szól, hogy mutassuk meg, hogy az alábbi eldöntési probléma P-ben van, vagy azt, hogy NP-teljes. Adott egy egyszerű gráf, amelyre igaz, hogy legfeljebb kétszer annyi éle van, mint ahány pontja, tehát viszonylag ritka. És hogy kérdés, hogy kiszínezhető-e három színnel. Jó, tehát most csak azokra, arra a gráf osztályra nézzük a háromszín problémát, ami ezzel a speciális tulajdonsággal rendelkezik. Attól, hogy általános esetben nehéz a háromszín probléma, valami speciális gráfokra még lehet könnyű. Millió ilyen példa van. Tehát azt elárulom, hogy az NP teljes lesz, tehát ezt hívjuk úgy, hogy háromszín. Nem tudom, egy ilyen felülhullám, jó? Ez jutott eszembe, én kérek érte bocsánat. Őről akarjuk belátni, hogy NP teljes. Hogy kezdjük? Két dolgot kell belátni, hogy NP beli, meg hogy NP nehéz. Hogy látjuk be, hogy NP beli? Igen, NP, mert egy konkrét... Most akkor ki kell cserélni, hogyha egy konkrét három színezés ez jó tanul, és ez polinom időben ellenőrizhető. Ez ugye független attól, hogy itt a bemenet gráf az most micsoda. Mert ugye a jó tanú az nyilván az igen példányokra jó tanú, ahol nincs három színezés, ott nem is kell mutatnom ilyen tanút. Jó. NP nehéz, mert egy ismert NP teljes probléma karp redukálható rá. Létezik az a karp redukció, hogy a három színt visszavezetem erre a három szín hullámra, nevezetesen, tudom, hogy gonosz, de most direkt azt akarom mutatni, hogy baromira sablon szerint megy az egész, csak ott azon a kis részen kell valami ötlet, konstrukció, bizonyítás. Mondjuk, ha nem pont színezős feladat, akkor néha másik oldalt is át kell írni, de... Tehát a három színt a három szín hullámra ugye úgy vezetem vissza, hogy ha ez a G három színezhető, akkor ez a G is három színezhető, de ugye itt az a trükk, bocsánat, a G vesző is három színezhető, de az a trükk, hogy a G vesszőnél el kell érjem, hogy a feltételeknek megfelelő bemenet legyen. Tehát itt azért az fontos, hogy ez a G vesző, ez olyan kell, hogy legyen, hogy ugye a pontjainak számának a kétszeresénél nincs több éle. Jó, tehát nem mondhatom azt, hogy három színnel, és akkor lesz ugyanaz. Hanem itt valami konstrukciót ki kell találni, de látszik, hogy akkor már csak az ötlet része van hátra. Az összes többi, amivel már egy csomó pontot bezsebeltünk, az tulajdonképpen így copy-paste-tel megoldódott. Kis túlzással. Jó, és akkor hát azt akarom, hogy őt három színnel színezhetem, meg őt három színnel színezhetem. Hogy kéne kiegészíteni ezt a gráfot úgy, hogy pontosan akkor legyen mindkettő három színezhető, de ennél a gráfnál ne legyen, hát ennek a gráfnak lényegében kevés éle legyen a pontjai számához képest. Mit csinálunk? Elhagyunk pár élet, az egy jó ötlet, az vele a probléma, hogy könnyen lehet, hogy a G-vesző három színezhetővé válik, holott az eredeti nem volt az. Ugye élenhagyással csökkenhet a kromatikus szám, ami ugye így jelenthet problémát. Hát, ha nem akarunk elhagyni éleket, és ezt valahogy teljesíteni kell, adjunk hozzá csúcsokat. Tehát veszem az eredeti G-gráfot, és hozzáadok hát hányat? Ugye ahhoz, hogy az teljesüljön. Hát ha más nem, akkor itt az eredeti gráf élszáma szor 2. Tehát ennyi darab új pontot. Új izolált pontot. Ugye akkor ez a feltétel, azt ellenőrizzük le, ez bőven teljesülni fog, mert pusztán ennyi pontot adtam hozzá, meg még voltak az eredetiek. Szintén teljesülni fog, hogy ezt polinom időben meg tudtam csinálni ezt a konstrukciót, mert polinom sok pontot adtam hozzá. És a három színezhetőség, ugye ha ez három színezhető volt, akkor ez is. ugyanúgy kiszínezem meg ezeket egy színnel. Ha meg ez háromszínezhető, akkor a belső része is, mint részgráfia háromszínezhető, tehát akkor visszafele is teljesül. Jó? Házi feladatnak még hadd adjam föl, csak hogy kicsit gondolkodjatok rajta a 8-ast. Próbáljátok akár ugyanezzel a sablonnal szépen meg lehet csinálni. Ha nem megy, akkor itt befejezzük. Jó, köszönöm, mára ennyi.